Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a történelmi Magyarország nyugati határát a 10-11. Században a Gyepő alkotta, amely ma Burgenlandhoz tartozik. Ez a terület állandó felvonulást biztosított hol a keletről támadó magyar seregeknek, hol a nyugatról rohamozó német-osztrák hadaknak. Ezen az útvonalon vonult fel és támadott a török is, amikor Bécset akarta elfoglalni 1529-ben, majd utoljára 1683-ban is. Az első világháború után Nyugat-Magyarország egy része a trianoni békediktátum alapján Ausztriához került, annak ellenére, hogy Ausztria is a vesztes felek közé tartozott. Témánk Fraknó és Lékavára. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délben is elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a szerkesztő urat és a hallgatókat.
Keresztes úr, szokásunk szerint most is tartsunk egy emlékeztetőt, jó lenne összefoglalni a legutóbbi beszélgetésünk tartalmát.
Legutóbb a kárpátaljai városokról, várakról beszéltünk, már olyan szempontból, amelyikek fontos szerepet játszottak a magyar történelemben. Kárpátalja 1946. januárjáig egy bizonytalan terület volt, és pedig a Kárpát-medence északkeleti részét foglalja el, és ezen az útvonalon több hágó van, itt van ugye a Tisza, az Unk völgye, és ezek határolják ezt a területet, ennek mindegy négyötöde az hegyvidék, és ezeken a gerinceken keresztül széles hágók vezettek, és az Unk folyó völgyében a Zsuzsoki hágó, a Latorca völgyében a Vereckei hágó, a Fekete Tisza völgyében a Tatár hágó, és ez a terület 1918-ig Kárpátalja a történelmi Magyarország részét alkotta. Itt vonult be Árpád fejedelem a fősereggel a honfoglalás alkalmával 895-ben, itt keltek át a Vereckei hágon, és így Kárpátalja része lett a Magyar Királyságnak. Ez a Kárpátok vonulata, az pedig egy természetes védőövet alkotott az ország keleti részén, és már Szent István király idejében vármegyéket alakítottak ki. Az ország három részre szakadása után, ugye 1526-ban a Mohácsi vész után ez a terület az erdélyi fejedelemségekhez tartozott, majd ez a terület többször gazdát cserélt, hol az erdélyi fejedelemséghez, hol aztán a Ferdinánd osztrák császárnak a tulajdonába került. Bethlen Gábor békeszerződésével 1620-ban megerősítették ezeknek a területeknek az Erdélyhez való csatlakozását és hozzátartozását. Első Rákóczi Ferenc vezetésével volt egy Habsburg ellenes felkelés, ez vereséggel végződött, ez a terület majd Thököly Imrének a tulajdonába volt, a szabadság harcának az idején, aztán Zrínyi Ilona védte Munkács várát. Tehát látható, hogy ez a terület hol ide tartozott, hol oda tartozott, de általában az erdélyi fejedelemségnek volt a része, majd az osztrák-magyar monarchiába csatolódott be. 1918-ig a Magyar Királyság része volt, aztán 1919. szeptemberében a szentzsermeni béke Csehszlovákiához csatolta ezt a területet, és 1939. március 15-től 1944. októberéig ismét Magyarországhoz tartozott, majd Szovjetunió része lett ez a terület, és 1991. augusztus 24-én a kijevi parlament kiáltotta Ukrajnának az állami függetlenségét. Nagyon fontos terület szempontjából a Munkácsi vár. A Munkácsi vár az már az oklevelek említése szerint az 1290-es években jelenik meg, harmadik Endre király idejében, és ő Amádé nádornak adta ezt a területet. Ez a terület csak két évtizedig volt az Amádé kezén, mert 1311-ben megölték, és a birtokot azt a fiaitól elorozták, és végül is Csák Mátéhoz került ez a terület, és később Károly Róbert magának, mint királyi területnek elvette. Zsigmond király is ezen a területen beavatkozott, és Branikovics Györgynek adományozta ezt a kárpátaljai részt, Munkácsvárát, és így ez a terület állandóan gazdát váltott, például Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet birtokába is jutott. A Mohácsi vész után beszéltem arról, hogy az Ecsedi Bátori Istvánnak a tulajdonába került, majd utána a tulajdon az a Mágocsi Ferencé volt, és ennek halála után Bethlen Gábor fejedelem 1625-ben magához váltotta, és Brandenburgi Katalinnak, második feleségének adta át hűbérül. Mikor a fejedelem asszony másodszor is férhez ment, akkor a Rákóczi Györgynek adta el Munkácsat, így látható, hogy akkor a Munkács a Rákóczi család tulajdonába került. Francia hadimérnökök tervei szerint a várhegyet megerősítették, és kiegészítették a védőműveket, falra vették körül a bizonyos fejlesztéseket, úgyhogy 17. század közepére az egyik legerősebb vár lett. Tököli szabadságharc ideje alatt Zrínyi Ilona hősiesen védte a várat, de végül is fel kellett adniuk, és így az osztrák császár tulajdonába került. A kuruc mozgalmak Rákóczi Ferenc felkelésével kapcsolatosan többször ostrom alá került ez a vár, és a majtényi fegyverletétel 1711 után megint a császári seregek vonultak be ide. Második József császár idejében az államkincstár börtönt alakított ki, tehát lényegében a katonai szerepét kezdte elveszíteni, és adminisztratív szerepet kapott. Itt volt például fogságban Kazinczy Ferenc, a Martinovics összeesküvés egyik tagja. Ypsilanti herceg például, vagy Turnon Camillo francia követ is, tehát látható, hogy előkelő uraságokat is itt foglyul tartottak. 1834-ben a konyhán egy hatalmas tűzvész tört ki, és ennek következtében leégett a várnak egy jó része. Utána próbálták rendbeszedni, és a 48-as forradalomban az osztrákok könnyen feladták a várat Mezősi Pál honvéd őrnagynak. Itt egy kisebb védősereget hagytak, de aztán az 1849-es orosz bevonulás a várat is megtámadta, és a honvédség feladta. 1855-ben a fenntartási költségeket azokat sokalta a hadi tanács, és ennek következtében aztán átadták Munkácsvárát a helyi adminisztrációnak. Itt újra börtönt csináltak belőle, és elveszítette teljesen a katonai szerepét. Ez a terület, amikor cseh uralom alá került, akkor itt megint katonaság szállta meg, és a 20. század első felében, 1919 és 44 között kaszárnya volt a vár, aztán a II. Világháborút követően pedig mezőgazdasági iskolát alakítottak ki. Mint mondtam, a Munkácsi vár szabálytalan alaprajzú básnyákkal körülvett várak közé tartozik, egy sziklás dombon található, tehát egy védelmi szempontból nagyon jól védhető. A másik fontos vár, amelyikről beszéltünk a múlt alkalommal, az az Ungvári vár volt. Ez az Ungvári várnak a története az a várdombbal, az Ung folyónak a területével kapcsolatos. Itt van egy ilyen magasság, amire egy ilyen vulkanikus szikra, és erre építették fel az Ungvári várat. Az Ungvári vár építésének tulajdonképpen három szakasza volt. Az első várat azt már Anonymus megemlítette, úgy, mint Castrum Hung, és a honfoglaló magyarok bejövetelekor ez az erődítmény már létezett. A magyarok ugye, mint a határvidéket, ezt is földvárra megerősítették. Következett a második szakasz, ez már az Ung újvár volt, ahogy nevezték akkor, és ezt nagyobb területet foglaltak védőfalak köré. Ide akkor már vár templom is épült a román korban, tehát látható, hogy itt fejlődött ez a város, és a vár pálos szerzetesek is voltak, tehát pálos kolostor is, A harmadik építési fázis az tulajdonképpen a mai Ungvári vár, és ez a vár az aztán királyi birtok lett, és ez a kiépítés, a harmadik kiépítés az már tatárjárás után történt. 1288-ban IV. László az Ungvári várat már Amadé nádornak adományozta, tehát itt már látható, hogy akkor ez egy keleti határvidéki erősítés volt. Aztán Károly Robert 1317-ben a Drugeth családnak adományozta, és aztán ők hosszú évszázadokon keresztül birtokolták ezt a várat a területtel együtt. 1838-as nagyváradi békekötés birtokába maradt, a békekötéskor a birtokába maradt a Drugeth családnak, tehát ők birtokolták. 1619-ben Bethlen Gábor foglalt el Ungvárt és Homonnát, és ugyancsak ebben az időben a Drugeth György volt a várkapitány itten, de ő kénytelen volt Lengyelországba menekülni. Utána a terület az a Rákóczi György fejedelemnek a tulajdonába került. 1645-ben a linci béke után megint visszakerült Drugeth Jánoshoz, tehát itt egyfolytában a Drugeth család birtokolta ezt a területet. 1711. május 15-én elfoglalták a császári csapatok a várat, ebben az időben az osztrák császárság tulajdona lett. A területen, a várban Mária Terézia idejében püspöki irodákat és palotát építettek, fontos szerepet kezdett játszani, hogy ezen a területen ez az épület, ez magába hordozza a középkortól kezdődően a barokk korig építkezési fázisokat. Meséltem arról ugye a három építési szakaszról, és az 1800-as években ezt a várat kezdték ilyen várkastélye átépíteni, tehát a belső várból a katonaságot kiköltöztették, és így az épületeket kezdték átalakítani, hogy lakhatók legyenek. Tehát látható, hogy ez a terület is, amelyik nagyon fontos történelmet jelent számunkra, egy állandó építkezési fázisban volt. Gotikus templomot építettek, ezeknek az alapjai feltárhatók, és állandóan fejlesztési és hadászati szempontból fontos munkálatokat végeztek, de többször tűzvész ütött ki, és ennek következtében aztán az épületállomány az állandóan csökkent. A mai időszakban ezt a várat történelmi szempontból használják, és múzeum található itt.
Röviden már beszéltünk arról, hogy a magyar és a lengyel határ egyik fontos találkozási pontján található Nedecvára. Ez milyen szerepet játszott a két ország történetében?
Nedecvára Magyarország területén található, de itt található a Dunának egy ága, amit Dunajecnek neveznek. A Dunajec ága fölé kinyúló hegyormon található egy vár, és ez a Nedecvára. Először ezt Dunajec várának nevezték egyenesen a folyóról. Itt ezen a parton, a másik oldalon is található egy másik vár, tehát itt két szomszéd várról beszélünk, ezek hol ellenségesek voltak egymással szemben, hol pedig egymást erősítették. Itt egy ilyen határőrző erődnek készült ez a vár, ebben az időben lévén, hogy a folyó is, ugye a Dunajec védte a területet. Na most az uralkodók figyelme az ország határ pontosan meghatározására és megvédésére irányult. A várat a 14. század elején Károly Robert király Itáliából kedvelt és bizalmas híve, itt is a Drugethek jöttek be, tehát Drugeth Vilmos nádornak adta, Szepesvár megye ispánsága is helyet foglalt. A vár akkor alig állt másból, mint egy márig meglévő öreg toronyból és a hozzá ragasztott kevés épületekből. Ezt a vár magot aztán az évszázadok során állandóan erősítették és bővítették. Az építés tulajdonképpen a nádor ispán 1330-ban kelt végrendeletében látható, hogy milyen munkálatok voltak ebben a várban. Felsorolja ő, hogy neki a 7 kővára volt, és ezek között a kővárak között említi a Dunajeci várat is, mint mondtam, először Dunajeci várnak nevezték. Majd 100 évig nincs hírünk a várról, és nem tudjuk mikor és milyen okokból elvették a Drugethektől, csak 1412-ben jelenik meg újra az okmányokban, amikor Zsigmond király szálogba adta a 16 szepesi városért a Dunajec várát. Ulászló lengyel király követei adták át a magyaroknak, és kikötötték, hogy a visszafizetés után ugyanezen a helyen kell a visszaszolgáltatást megejteni. Majd szerepel 1451-ben, amikor Belzevici Fekete János, mint örökös bukkan fel a várnak a tulajdonosai között, és egyenes úton Zsiskra híveihez tartozott, de csak rövid idejű ült Berzevice a várban, mert a szapolyaiak vették tulajdonukba. 1528-ban János király, egy szapolyai Jánosról van szó, mielőtt történelemben eddig szerepelt, ezt Nedelcei Laszki Jeromosnak adta, Potarnyai István Szepesi Alispánnak a tulajdonába került, aki első Ferdinánd hűséges híve volt. Ő sokáig védelmezte itt ezt a területet, és nem engedte ki a király kezéből, tehát Ferdinándról van szó. Végül is erős ostrommal Kocka Miklós árvai kapitány foglalta el a várat, ennek dacára, hogy 2 évig hősiesen védte a várat Potornyai, őt végül is árulással vádolták, és ki is végezték. Ezután 1589-ben a palocsai horvát György kapta meg a várat, itt aztán adásvételi szerződések is történtek, és ekkor jelenik meg első alkalommal lengyelesen a neve, amit Nyedicének tituláltak. Tehát látható, hogy ekkor került be egy szomszédos területnek is a történelmébe, tehát a lengyelországi területben. Palocsai György lett a tulajdonos, és ő neki kezdett a vár felújításához, megtolta a várat egy U alakú épülettel, és 2 saroktornyot is építetett. A várkapun található egy kőtábla, amelyik azt írja, hogy 1601-ben fejezték be az építkezéseket. 1676-ban zálogjogon a Giovanelliek kapják meg Nedelcet, de 2 év múlva visszaváltották, és így megint királyi tulajdonba került, de Tököli a kuruc felkelésnél elfoglalta a várat, és Rákóczi is többször időzött. 1822-ben a palocsaiak ugye tovább tulajdonosai voltak ennek a várnak, és alaposan átépítették, palocsai Horváth András volt, aki fejlesztette és átépítette a várat, és a 19. században a palocsaiak kihaltak, utolsó leányágon ment tovább, és Nedelc várát leányág örökölte. 1861-ben építették át utoljára, akkor, amikor lakhatási szempontból kényelmessé akarták tenni, és így ez az épület újra felvirágzott. A Nedelc folyó felől sasfészeknek látszik, az ellenkező oldalról viszont egy ilyen síkföldi vár benyomását kelti. Érdemes meglátogatni, mert nagyon szép csúcsíves kápolnája van, ahol freskoknak a nyomai is láthatóak.
Keresztes úr, a Várak Erdélyben második részében beszéljünk arról, hogy Burgenland legerősebb vára Fraknóvára volt, kik birtokolták és mikor került az Eszterháziak tulajdonába.
Először el kell mondjam azt, hogy egy Burgenland az Erdélyhez és Felvidékhez vagy Kárpátaljához hasonlóan a történelmi Magyarországhoz tartozott egészen 1921-ig. A rómaiak idején már ez a Pannoniának a része volt, előbb az Avar Birodalomhoz került, majd itt telepedtek le több mint 1000 évvel ezelőtt őseink, és itten alakították ki az első védelmi vonalat, több a nyugati irányból jövő támadások ellen alakították ki a határvédő rendszert, a gyepűrendszert, és ez nagyon sokáig meg is maradt, ezt Felső Őrség néven ismert ma is, és ma pedig Burgenlandhoz tartozik a terület. Ausztria 9 tartománya közül a legkeletibb ez a tartomány, és a székhelye Kismarton, osztrákul Eisenstadt. Előbb az Avarbirodalom része volt, majd aztán a Magyar Királyság foglalta el. Itt a 955-ös augsburgi magyar vereség a Lech mezején véget vetett a kalandozásoknak, és akkor itt be kellett rendezkedni a védekezésre. Második Géza 1146-ban legyőzte harmadik Konrádot, és ekkor ez a terület, mint megszilárdított terület a Magyar Királysághoz tartozott. Majd állandóan egy jövőkmenek, hol osztrák, hol magyar csapatok vonulnak be erre a területre. Harmadik Frigyes is többször legyőzte a csehekkel együtt. Károly Róbert is a tulajdonában volt. Luxemburgi Zsigmond idejében például ez a terület német-római császári területhez tartozott. 1446-ban Hunyadi János betört itt Ausztriába, és ezt a területet elfoglalta. Nagyon fontos számunkra, hogy 1463-ban Bécsújhelyen ugye Mátyás békét kötött harmadik Frigyessel, és akkor 60 ezer forintért visszaszerezte a Szent Koronát, tehát ezért is nagyon fontos, de azért is, mert 1485-ben Mátyás király elfoglalta Bécset, és akkor ez a terület a Magyar Királyságnak egyik nagyon fontos történelmi helye lett. A törökök többször megostromolták ezt a területet, mint tudható 1529-ben, 1532-ben itt török támadások voltak. Pocska István foglalta, majd Bethlen Gábor ezt a területet, amikor a Habsburgok ellen harcolt, ezért a területét mint katonai, mint gazdasági szempontból nagyon fontosnak számított, lévén, hogy Bécs közelsége ezt jelentette. A törökök többször támadták Felső Magyarországot, és utoljára 1683-ban Kara Musztafa Bécset ostromolta, ugye sikertelenül ez az életébe is került. Ebben az időben, amikor volt ez a bécsi ostrom, akkor Tököli Imre a törökök oldalán harcolt, és többször megsarcolta itt a Felvidéket. Utoljára ilyen az örökösödési háborúban játszott nagyon fontos szerepet. Itt, mint beszéltünk Pozsony esetében, Mária Terézia Pozsonyban kérte a magyar rendeknek a segítségét, és a magyar rendek azok életüket, vérüket ajánlották fel, és ennek következtében aztán megvédték az osztrák császárságot a porosz veszedelemmel szemben, Frigyes király ellen vereséget mértek rá, és még Berlinbe is ugye bevonultak. Ez a terület még egyszer nagyon fontos szerepet játszott a 48-as forradalomban, mert a 48-as forradalom Bécsben tört ki. A forradalom leverése után 1867 és 1918 között a kiegyezés következtében a dualista Magyarországhoz tartozott ez a terület. Az első világháború után pedig 1919-ben a Szent-Germaini béke értelmében ez az osztrák, Ausztria és az Antant között történt meg. Ezt a nyugati magyarországi részt 4312 négyzetkilométert Ausztriához csatoltak. Annyi mondható még itt ezzel kapcsolatosan el, hogy 1921. decemberében ugye népszavazást rendeztek Sopronban, és akkor ez a város 8 községgel visszakerült Magyarországhoz, majd 1938 és 45 között Ausztria, német megszállásakor, az Anschlusskor ez a terület a németek bekebelezték, majd 45 után, mint önálló terület Burgenland létezett. Ami a legfontosabb dolog az, hogy ugye beszéljünk Fraknó váráról. A fraknói vár nem csak regényes külseje van, hanem jelen pillanatban is hibátlan állapotban megtekinthető. A termeiben töménytelen putor, régi berendezési tárgyak, fegyvertár, ágyuk találhatók, tehát egészen a 17. századi hadviselési dolgok a várban megtekinthetőek. A fraknói vár a nagymartoni családnak a székhelye, és egy 500 méter magas dolomit sziklán épült meg ez a vár, és a 14. században, mint Castrum Faruchno néven említik 1346-ban. Ez a nagymartoni család egy spanyol származású grófok voltak, 1202-ben tűltek fel ezen a vidéken, és a kézai kronikában már szerepelnek. A kronika szerint Konstancia aragóniai királylány Imre királyhoz ment feleségül, és kíséretében érkeztek meg Magyarországra Simon és Bertrand grófok, a leány testvérük Tóta, és ez aztán a leány testvér Benedek Vajdával kötött házassága alkalmába kapta a királytól nászajadékban Nagy Martont. Látható, hogy ekkor ez a család tulajdonába került, és tulajdont azt II. Endre is megerősítette 1230-ban Simon grófnak. Simon gróf tekinthető tulajdonképpen a nagymartoni család megalapítójának. A fraknói nevet a nagymartoniak aztán 1352-ben vették fel. Nagymartoni Lőrinc fia Miklós és az ő fia II. Miklós, ők voltak, akik itt a környéket uralták, és a nemesek egymás között dulakodtak, és sokszor hol az osztrákokat, hol pedig a magyarokat hívták be. Így Nagy Lajos például vett részt ennek a területnek a békértésében, és így többször fellépett az osztrákok ellen, Majd Zsigmond király 1398-ban elvette a nagymartoniaktól a Fraknó várát, és a kanizsaiaknak adományozta. Ez a terület is pont úgy, mint a többi területek, állandóan gazdát cseréltek, annak függvényében, hogy a királyt kiszolgálta, és ki volt éppen hűséges hozzá. Tehát Fraknó várát 1346-ból lévő oklevél említi, és ezek a területek többször gazdát cseréltek. Tulajdonképpen itt arról kéne beszélnünk, hogy alakult ki a Fraknó vára. A vár keveset őrzött meg a régi várból, itt egy öreg torony található, és ez biztosan az első várnak is része volt, és ehhez aztán hozzáépítették a következő részeket. Ez a torony eredetileg kerek volt, de később ilyen köpenyeket építettek hozzá, és így egyik oldalon ilyen hegyes szögű lett, ez messziről is látható. Ez a torony gotikus falszakaszokkal és konzolokkal, csúcsíves ajtókkal rendelkezik. Itt látható az egyik boltzáróköven, például a nagymartoniaknak a címere is. A régi erősség az tulajdonképpen a mai felsővárnak egy része lehetett, és a nagymartoniak büszkék voltak, mert ezt nagyon szépen kiépítették, és a család valamennyi tagja hozzájárult ehhez az építkezéshez. Végül is Vilmos gróf Albert osztrák hercegnek adta át a várat, azért mert hát örökösök nélkül halt meg. 1466-ban Mátyás király szerezte meg a várat, és tőle aztán Zsigmond király tulajdonába került, végül is a Szapolyai István is zálogba vette, majd Ulászló 1491-ben újra Frigyesnek adta át a várat. Ez a terület is állandóan gazdát cserélt, és mind a királyság, mind pedig a környező bárok próbálták rátenni kezüket. Fraknó 135 évre elszakadt Magyarországtól, annak ellenére, hogy az országgyűlés állandóan követelte vissza a magyar királyságnak. 1529-ben Szulimán, mikor Bécset ostromolta, akkor ezt a területet is elönzönlötték, viszont mivel nem tudták Bécset elfoglalni, ezért Fraknónak az ostromával is felhagytak. Ez a terület Bocska idejében, majd Bethlen Gábor idejében került vissza megint a magyar királysághoz, és itt többször a visszacsatolást követelték, tehát Kismarton 400 ezer forint fejében az Eszterházi Miklós nádor tulajdonába került. Az új birtokas később felvette a fraknói gróf címet, és az Eszterházi család ettől a dátumtól végig a várnak a tulajdonosa maradt. Végül is az történt, hogy a Fraknó várát teljesen újraépítették, új falakat építettek, és kezdték hadászati szempontból a Kors színvonalának megfelelő építkezésekkel kibővíteni. Megépítettek egy kétemeletes palotát is, várkápolnát építettek, és a régi donzsont emelettel megemelték, és 1638-ig jutottak el a befejezéshez, tehát látható, hogy nagyon komoly építkezéseket folytattak. Itt a bástyafalakat, kaszárnyakat építettek, tehát védekezési hadműveletekre készítették elő a várat, felszerelték fegyverekkel, ágyukkal, tehát látható, hogy a Fraknó kiépítése az nagyon nagy léptekkel haladt. A várnak a külső várkapuja az széles vízárok fogja körbe a várat, felvonóhíd is van, tehát ahogy bejutunk a várba, az első dolog az, hogy itt található a kaszárny, ahol a gránátosok foglaltak helyet, van egy kis kápolna is, ahol látható Szent Imre, Szent László és Szent Vencel szobrai. A kap építményen keresztül a külső udvarba jutunk, az udvar dísze egy Eszterházi címerre díszított barokk Neptun kút, és a külső várhoz tartozik egy nagyon mély kút, 142 méter mélységű, a külső udvarban a Neptun kút mellett nyílik a várnak az előudvara, itt egy folyosó vezet keresztül, és a kapu felirat fölött látható, hogy Mátyás király a Szent Korona visszaszerzése érdekében megerősítette harmadik Frigyes fraknói zálogjogát is, tehát látható, hogy ebből a szempontból is fontos ez a helység. A folyosóból a háromszintes belső várba jutunk, itt egy udvar van, ahol ilyen négyszögletes rusztikus kialakítási kapu fölött 1637-es évszám látható, ez és az Eszterházi címer. A kapufülkében megint szentek szobrai láthatóak, itt van a Szent Margit, Szent Erzsébet szobor alakja, és ez a keleti szárny fölött egy magas hagymasisakos torony emelkedik, itt Burgenland egyik legrégebbi harangja található. Innen eljutunk a belső várba, és ez a belső vári rész két emeletes termeket tartalmaz, és nagyon sok szobát. A legszebb régi bútorokkal itt vannak berendezve, kárpitok, szőnyegek, képek találhatók. Tehát a legértékesebb dolgok találhatók ebben a fraknói várban. A hercegi család lakóhelye lett, és ide összehordtak minden értékes dolgot. A 17. század végén ezt a helyiséget, már úgy értem a várat, azt kezdték elhagyni, mert közben megépült a kismartoni kastély, és a kastélyba kötődött át a család. A jelen pillanatban ez a várkastély múzeum, nagy gyűjtemények találhatók, és itt van egy nagyon értékes és a leggazdagabb ez a fegyvertár. Itt őrzik Európa egyik legnagyobb zászlógyűjteményét. Itt található az Eszterházi családnak az arképcsarnoka. Az Eszterházi grófok, hercegek képei mellett megtalálhatjuk Tököli Imre, Zrínyi Ilona képét is, és nagyon értékes törökkori fegyvergyűjtemény található. Látható itt egy vadászterem, ahol a Habsburgok és képmásait is meg lehet látni.
Mit illik tudni, mit ismerünk Lékavánáról, a kanizsaiak, majd a nádasdiak birtokáról?
Lékavára is osztrák néven Lekenhaus, Burgenlandhoz tartozik. Már a tatárjárás előtt állott itt egy osztrák betörés ellen, a nyugati határszégen egy erősség. Nevét 1256-ban említik először, amikor Leuka vára alakban jelenik meg. Az alapítója ezek szerint Leuka, azaz Lukács nevezetű úr lehetett, aki II. Béla király korában a főasztalnokságig vitte. A vár eleinte királyi tulajdonban volt, mert határvár volt, és ez fontos szerepet játszott a védelemben, és IV. Béla idején a Győr fia Torda a király nevében védte a németek ellen. Kevéssel utóbb már a hatalmas és erőszakos németújváriak kerültek, mint tulajdonosok, lévén, hogy közel volt a határhoz, hol Ottokár cseh király hadai szállották meg időről időre, hol pedig a németújváriak kerültek megint tulajdonosnak. Tehát ez a terület is, Fraknónál is, vagy a kárpát-tarjai területek állandóan gazdát cseréltek, lévén határvidék. 1332-ben Lékán még végrendelkezett a németújvári Miklós, mint főlovászmester, és 1336-ban végül is elvette tőlük Károly Robert király, így királyi tulajdonba került. Amikor az Anzsuk kerültek a trónra, akkor a várat nem adták ki a kezükből, de Zsigmond király, aki állandóan pénzzavarban volt, nem utolsó sorban azért, hogy a déli határon megvédje a törökök ellen a királyságot, ezért állandóan szálokba helyezte a kisebb-nagyobb várakat, vagy elajándékozta, és így például a Léka várát a kanizsaiaknak adta. Kisebb-nagyobb időre hol az osztrák hercegek foglalták, hol pedig Mátyás király visszaszerezte, tehát állandó felvonulási terület volt. Az utolsó kanizsai leány orsolya 1535-ben hozományul vitte férjének Nádasdy Tamásnak, és ezekkel együtt aztán Lékavára is a nádasdiak tulajdonába került, így ők nekiálltak és szépítették, bővítették a várat. A Nádasdy Ferenc volt a fekete bék, ahogy abban az időben nevezték, és ő építkezett a várban. Beszéltünk Báthori Erzsébetről, aki a fekete béknek volt a felesége. A ifjú Nádasdy Ferenc kapta meg a várat, és ő hatalmas gazdasággal rendelkezett, mert a báthori vagyon is az övé volt, és így nagyon szépen építette és fejlesztette a várat. Őt a Nádasdyt árulással vádolták, és 1671-ben ki is végezték az uralkodó család elleni összeesküvés miatt. az erősség az állandóan fejlődött, és a 13. századtól a déli oldalokon teljesen kiépítették a palotát, nagyon szép ikerablakokkal látták el ezeket, ilyen gotikus építmény lett belőle, és hatalmas két hajóról beszélünk, csarnokszerű építkezés volt, és egyik ilyen szép emléke ezeknek az építkezéseknek a 14.-15. század elején. Aztán a kanizsaiak korában bővítették, ugye a várat, mint mondtam, Nádasdy Ferenc is terjesztette. Az ő idejében egy hatalmas külső területet foglaltak el, és falla vették körül, ami tulajdonképpen egy ilyen külső várként használták. Itt nagy hely lévén gazdasági területnek is számított ez. A régi várat a 18-19. Század folyamán nagyon megtépázta az idő, a tetők rendre beomlottak, mert a család végül is átköltözött belőle, és a 19. században már csak hajléktalanok laktak. Végre aztán az akkori tulajdonos Eszterházy Miklós herceg befedette a falakat, és 1902 és 1906 között felújítatta a várat, és az akkori idők leghíresebb műépítészével, Möller Istvánnal kezdte meg a várnak a felújítását. Itt el kell mondjam azt, hogy Möller volt az, aki Vajdahunyadi várat is felújította, tehát látható, hogy ő, mint műegyetemi tanár, ismerve a történelmet, a gotikus építészeti elemekkel gazdagította és építette át a lékai várat is. 1969-ben Paul Anton Keller osztrák író vette meg, és itt szállodát alakított ki Léka várában, tehát jelen pillanatban is használatban van, és aki oda ellátogat, a magyar történelemnek egy szeletét láthatja.
A várak Erdélyben utolsó perceiben, ahogy szoktuk, a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket.
Hát az mai adás az a Burgán Ladnak a területével foglalkozott, ez a terület is az erdélyi fejedelemséghez tartozott, és a magyar történelemben fontos szerepet játszott, mert ez volt az a gyepű vidék, ahol legelőször is megszervezték a gyepű rendszert, és ez egy nyugati védő vonalat jelentett. Lévén, hogy az osztrák királyság, császárság állandóan ezen a területen próbált uralkodni, hát átvonuló, felvonuló terület volt a magyar királyság és az osztrák császárság között, és itt elmeséltem azt, hogy kiknek a tulajdonában volt a magyar királyokról, császárokkal kapcsolatosan. A másik dolog pedig az, hogy ez egy nagyon fontos felvonulási terület volt például a törökök számára, akik többször Bécs ostromát megkísérelték, és mindig ezen a területen vonultak fel. A legtöbb ideig Bethlen Gáborék idejében tartozott a magyar királysághoz, majd végül is egészen az 1919-ig, tehát a Szent-Germaini békéig a magyar királyság területéhez tartozott. Majd utána beszéltünk Nedec váráról, amelyik a lengyel-magyar határon található. Ez a vár a Dunajec fölé épült, és a fekvése nagyon előnyös volt, mert egyik oldalról a folyó védte. Vele szemben a lengyel vár is található, és általában a Károly Róbert, például a királyok próbálták, mint határvárat birtokolni. Aztán a Drugeth családnak a tulajdonába került, akik kiépítették a várat, és nagyon sokáig birtokukba volt. János királynak a tulajdonába került, ő pedig elajándékoztat. Ez a terület is megint a királyok tulajdonából hol ide, hol oda vándorolt. Palocsai György újította fel a várat, és itt a kurucok is birtokolták, de végül is 1822-ben Palocsai Horváth András restauráltatta az épületeket, és a mai állapotában az akkori építkezések mutatkoznak. Beszéltünk utána Fraknováráról, ez nagyon fontos szerepet játszott az Eszterházy családnak a történetével kapcsolatosan. Itt elmeséltem azt, hogy ez a vár több részből áll. A Nagymartoni családról beszéltem először, akik Spanyolországból származtak, ők kapták ajándékba ezt a területet, és tulajdonképpen ez Ezer Simon gróf volt a nagymartoni család megalapítója, az 1330-as években a várnak több része található, itt van külső vár, belső vár, hatalmas építmények vannak, a legfontosabb dolog az a donzson, amelyik már az első építési periódusban megjelent, nagyon vastag falakkal, magas építmény, a várnak a tulajdonképpeni fejlődése az, hogy haladt, elmondtam azt is, hogy Mátyás királynak is a tulajdonában volt, majd Szapolyai János vette át, és végül is arról beszéltem, hogy Kismartont és Fraknó várát, azt az Eszterházi grófok vették át, és ők aztán felvették a fraknói grófi címet is. A várban van belső vár, külső vár, és napjainkig ez a vár nagyon sok szép fegyvergyűjteménnyel és bútorgyűjteménnyel rendelkezik. Akkor veszítette el a vár jellegét, amikor az eszterháziak felépítették a kismartoni kastélyukat. Utoljára beszéltem Léka váráról. Léka vára is ugye már IV. Béla idején Győr fiának, a Tordának a kezébe került. A várban Anzsuk idejében ez mint határvár szerepelt, aztán Zsigmond király a kanizsaiaknak adta, és a kanizsaiak folytattak itt építkezéseket, majd kanizsaiaktól házasság révén került a Nádasdiak tulajdonában. Az ifjú Nádasdi Ferenc építkezett, de viszont összeesküvési dolgok miatt kivégezték, és így az épület az osztrák tulajdonba került. A kanizsaiak korábban építettek a legtöbbet, meg amikor utoljára az eszterháziakhoz került a 18.-19. században, ők folytattak építkezést, és végül is Eszterházi Miklós herceg 1902 és 1906 között Möller István műépítész egyetemi tanárral újítatta fel az épületet. Végül is ezt most napjainkban szállodának használják.
És mi lesz a témánk egy hét múlva?
Egy hét múlva szeretnénk beszélni és folytatni a burgenlandi várak sorát. Itt beszélnék még Szalónak váráról, és szeretnénk majd visszatérni az erdélyi területekre.
Keresztes úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és gondolom, hogy itt egy ilyen nagy körúttal a régi Magyarország határain, tehát a Felvidéken, Kárpátalján, Burgenlandban, itt felvillantottunk olyan várakat, olyan történelmi helyeket, amik fontos szerepet játszottak az ország történelmében.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök, a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.